Sziasztok! Ez itt a Szemüveget a Flórának podcast, Csatári Flórával és Németh Dániellel.
Sziasztok!
Ezen a héten újra olasz fociról beszélgettünk,
yeah!
És illetve beszélgettünk, hiszen eddig még csak láttuk a mérkőzést, és nem én választottam a találkozót, illetve nem egészen én választottam a találkozót, én felajánlottam kettőt, az egyik a Manchester City Tottenham, fordítva a Tottenham Manchester City rangadó volt, a másik pedig a Lazio Inter, és végül is nem tudom, hogy milyen apropóból, de Flóra az utóbbit választotta.
Az olasz foci iránt értett mérhetetlen csodálatom miatt, nyilván.
Szóval egyből fel is tenném ezt a kérdést, hogy végül is mi sarkalt erre a választásra, vagy mi alapján döntöttél így, mert az előző válaszod nem tűnt annyira őszintének.
Meg hát nyilván a hallgatóink is, akik már egynél több olyan adást hallottak, ahol láttam olasz focit, ezt sejthetik. Tényleg nem vagyok az olasz foci elkötelezett híve, azon túl, hogy általában a foci elkötelezett hívének is nehéz lenne engem nevezni. Tök jó hangozna az a válasz, hogyha azt mondanám, hogy gonosz akartam veled lenni, és arra akartalak kényszeríteni, hogy végig kelljen nézned egy Inter Lazio meccset, de őszintén szólva ennél sokkal praktikusabb oka volt a dolognak. Nagyjából akkor kezdődött az Inter Lazio meccs, amikor ezt a két opciót felajánlottad nekem, és hát ezt tudjátok, hogy nincs tévém, és hogy alapvetően olyan streamekből élek, amiket sikerül megtalálni, és amikor találtam egy jó minőségű angol kommentárral nem akadozó streamet ehhez a mérkőzéshez, akkor nagyon megörültem, és azt mondtam, hogy legyen ez. Ezt egyébként kb. A félidő környékén bántam meg, amikor lemaradtam a második gólról, mert éppen befagyott a stream, és mire találtam újat, addigra láttam, hogy némi neműleg változott az eredmény, tehát persze ezt a gólt azért be lehetett pótolni, csak amikor végre sikerül élőben mérkőzést néznem, akkor nyilván bosszantó, ha pont a gólról maradok le, mert tudjátok, egyébként is kevéssé határozza meg azt az én véleményemben, hogy milyen jó volt a meccs, az, hogy hány gólt láttam, és végül is egy 3 gólos mérkőzésből csak 2 gólt láttam, úgyhogy ilyen fél siker.
Na, hát akkor erről a mérkőzésről lesz majd szó bővebben. Előtte viszont kivételesen tartanánk egy olyan blokkot, ami nem tartozik szorosan a mérkőzéshez, gyakorlatilag semmilyen szinten nem tartozik hozzá, hiszen a Real Madrid edzőváltásáról fogunk beszélni. Kicsit így a szokásos heti hírblokk előtt egy ilyen hosszabb topikot szánunk ennek. Ugye nem tudom, mennyire követted az eseményeket
a Real
edzőváltásával kapcsolatban.
Erről kicsit akkor értesültem, amikor nagyjából 3 perccel ezelőtt Dani azt mondta, hogy akkor kezdjük azt, hogy beszéljünk a Real edzőváltásáról. Én erre azt mondtam, hogy jó, csak mondd el nekem, hogy mi a sztori.
Nagyon röviden annyi, hogy edzőt váltott a Real Madrid.
Oké, ezt kitaláltam a fantasztikus szövegértésemnek köszönhetően.
Nagyon rövid válasz ez lenne. A kicsit hosszabb az, hogy ugye nyáron nevezték ki Julen Lopetegit, akinek azért volt nagyon furcsa a kinevezése, mert ő akkor a spanyol labdarúgó válogatottnak a szövetségi kapitánya volt, és nagyjából 2 nappal a világbajnokság előtt nevezte ki a Real Madrid.
És ez a sztori megvan, hiszen erről már beszéltünk, emiatt nem lehetett ott a világbajnokságon a spanyol válogatott szövetségi kapitánya.
Igen, kirúgták a spanyol.
Egy jó vagyok.
Igen, kirúgták a spanyol válogatottól, nyer a piros pont. Kirúgták a spanyol válogatottól, a spanyol válogatott leszerepelt a világbajnokságon. Majd utána jött Lopetegi a Real Madriddal, és hát majdnem annyira csúnyán leszerepelt. Arányaiban véve valószínűleg nagyjából hasonló szinten leszerepelt a Reállal, mint a
igen. 2 szék alatt a pad alá.
Abszolút, klasszikus esete ennek. És hát nem tudom, hogy van-e nagyobb vesztese 2018-ban az edzők közül legalábbis a labdarúgás világának, mint Lopetegi, aki úgy vágott neki ennek az évnek, hogy akár világbajnok is lehet, és aztán ugye megkapta még a világbajnokság előtt élete nagy lehetőségét klubszinten is, ahol ugye azért klubszinten neki nem voltak kiemelkedő eredményei, erről már korábban is beszéltünk, és most így minden összejött, aztán ugye tulajdonképpen ebből egy nagy semmi lett, úgyhogy nemhogy előre nem lépett a karrierje, de talán még 4-5 lépést vissza is tett, azon túl, hogy egyébként anyagilag elég jól jár ezzel, bár nem szeretem, amikor ezzel jönnek, de tény és való, hogy egy laza 18 millió eurót, amiből persze a nagy része lemegy adóból, tehát nagyjából olyan 9-10 lesz a zsebében, de hát ezért a néhány hónapnyi munkáért nem feltétlen rossz üzlet, úgyhogy egyébként ugye 2-szer annyit keresett volna Madridban, mint a spanyol válogatottnál. Na mindegy, a lényeg az, hogy 14 mérkőzést élt meg a Real kispadján, ebből 6-ot tudott megnyerni, 2 döntetlen, 6 vereség, remélem ez 14-re jön ki, és ez ezen meglehetősen gyenge aránynak mondható a Real Madrid kispadján, pláne úgy, hogy ez mégiscsak az aktuális BL címvédő. Tegyük hozzá, hogy rengeteg olyan probléma van most a Realnál, ami szerintem túlmutat az edzőkérdésen, többek között Ronaldo pótlása, nem pótlása, az, hogy vannak játékosok, akik egyértelműen el akarnak menni, vagy legalábbis nagyon-nagyon régóta cikkeznek arról a sajtóban, spanyol és hát olasz médiában elsősorban, hogy el akarnak távozni. Modric például, vagy Marcelo távozásáról írnak nagyon sokat. Ugye azért van ott az olasz kapocs, mert Marcelo a Juventusszal kerül párhuzamban, Modric pedig nagyon közel volt az Interhez, csak ugye a Real végül is nem engedte, de Modric hajlandó lett volna menni. De mindegy, a lényeg az, hogy egyfajta átmeneti állapotban vannak, és ezért ezeknél a nagy csapatoknál az szokott lenni, hogy nagyon átmeneti évet nem nagyon szoktak megengedni. Szóval ott vagy, tehát majdnem az majd minden évben nyerni kell valamit. És ebben a helyzetben úgy, hogy igazából nem is pótolták a távozókat, meg voltak olyanok, akik ugye menni akartak, és aztán végül maradtak, ebből nagyon ritkán sülnek ki pozitív eredmények, szóval nem volt könnyű helyzetben. És azért akartam igazából beszélni veled erről a témáról, mert ugye úgy volt, hogy Antonio Contét nevezi ki a Real Madrid a vezetőedzőnek. Voltak egyéb problémák is, tehát Conte és a Real vezetőség között is volt konfliktus abban a vonatkozásban, hogy most akkor hány éves szerződést kössenek, hogy kiket igazolnak Conténak, mert ő nyilvánvalóan kért volna még egy-két játékost a keret megerősítéséhez. De alapvetően nagy probléma volt, hogy a Real játékosai azt mondták, legalábbis egy részük, hogy ők azért annyira mégsem kértnének Contéból, aki egy meglehetősen keménykező edző, borzalmasan nehéz edzéseket tart, nagyon meghajtja a játékosokat, és mindenkitől nagyon-nagyon szigorú fegyelmet követel meg a pályán, és hát valószínűleg elsősorban ez volt az, amiből nem kértek volna, ez egy kicsit autokrata hozzáállás, ez nem igazán tetszik a Real öltözőinek, ahol azért alapvetően sokkal lazább légkörhöz vannak hozzászokva.
Megnyilván elég nagy nevek, és a nagy nevekhez társulva elég nagy arcok is.
Igen, igen. És ugye Ramosnak volt egy ilyen nyilatkozata nemrégiben, amiben azt mondta, hogy tulajdonképpen a Realnál nem feltétlenül az edzőnek a technikai tudása számít, vagyis az, hogy mennyire jött mondjuk a taktikához, hanem hogy mennyire tud menedzselni egy öltözőt, lefordítva a szavait, tulajdonképpen azt jelenti, hogy ide ego menedzser kell, nem pedig...
Óvónénik és óvóbácsik.
Nagyjából igen, ezt is lehetne mondani. És hát ugye ebben volt igazából Zidane nagyon nagy mester, és még ilyen hírek is felröppentek, hogy a játékosok Zidane-t akarják, de ő finoman jelezte, hogy inkább... Tehát, hogy nem véletlenül ment el a Reától, neki ez a 2,5 év, ez bőven elég volt itt a... Hát akkor nevezzük óvodát, tehát az óvoda élén. Szóval mit gondolsz erről, hogy mennyire egészséges, egészségtelen az, hogy egy öltözőn belül a játékosoknak ilyen szinten van beleszólása olyan kérdésekbe, mint hogy ki legyen a csapat vezetőedzője?
Hát ez nyilván nehéz kérdés. Valószínűleg itt olyan felfogások tudnak ütközni, hogy az ember azt gondolja, hogy alapvetően játékosok köré kell leépíteni egy klubot, vagy alapvetően egy edzőnek a víziója felé kell terelni egy klubot, nem tudom. Hát azt gondolom, hogy ezek az óriás csapatok, mint mondjuk a Real, vagy a Barca, amik alapvetően iszonyú mennyiségű pénzből gazdálkodnak, viszont ezt a fajta pénzösszeget ugye meg is kell mindig teremteniük, és alapvetően profitorientált üzletet visznek. Szóval, hogy mindig szükségük lesz azokra a nevekre, akik így azért nem az, hogy az átlag emberekhez képest isteneknek érzik magukat, de valószínűleg a focisták nagy többségéhez képest is isteneknek érzik magukat, és ilyen környezetben én azt gondolom, hogy így se úgy se tudna dolgozni egy olyan edző, akit meg akarnak puccsolni. Szóval nem tudom, hogy maga a klub tehetette volna valamit az ellen, hogyha olyan edzőre van szerintük szükség, akit a játékosok nem fogadnak jól, és hát igen, azt is elhiszem, hogy ahol ilyen szintű tesztoszteronfürdőben, ilyen szintű ego harc túl, ott egy keménykező edzőt nem fogadnak szívesen. Nem tudom, hogy mit lehet ezzel tenni szerintem. Ez eleve azért kicsit a focinak a sajátja, és a focin belül is mondom néhány ilyen szupersztár csapatnak a sajátja lehet. Azért azt gondolom, hogy egy kisebb klubnál biztos vannak, minden klubnak az életében van olyan helyzet, ahol mondjuk vagy lehet olyan helyzet, hogy van olyan eredménye, olyan sztárjátékosa, olyan klublegendája, aki tud az edző fölé nőni, mondjuk, és azt mondja, hogy ő nem hajlandó ezt csinálni, vagy nem hajlandó ezt csinálni, vagy ne adj Isten, még aktív játékosként, már edzőként is funkcionál, de gondolom, hogy ezért ez egy spécibb eset ennél. Mert hogy igazából ha nagyon meg kell harapni egy klub vezetőségének az egyik ujját, és mondjuk idézőjelben csak egy ilyen sztárjátékosa, a nagy örege nem tudom milyen van, akkor dönthet úgy, hogy akkor köszöni szépen, és tőle köszön el. De akkor, amikor mondjuk igazából a Reálnál is azért gondolom, hogy az a helyzet, hogy van x darab sztárjátékos, akit mondjuk úgy nehéz lenne hirtelen pótolni, borzasztó sok pénzt kéne neki fizetni, akkor is, ha elmegy, meg hát eleve hiányozna, akkor úgy elhiszem, hogy egyszerűbb volt egy még meg nem kötött szerződést megakadályozni.
Tippelj, hogy hány évet töltenek el átlagban a Real Madrid edzői tehát ugye folyamatosan mondjuk a klub élén?
Hát én azt feltételezem, hogy keveset, mert hogy egyrészt olyan szintű sikerkényszer van náluk, ami gondolom, hogy egy ilyen rövidebb, nehezebb időszakot, vagy idézőjeles eredménytelenséget is nagyon hamar megbüntet. Meg hát, ahogy beszéltük róla, mondjuk, hogy az idén ezen sikerek mellett, mert hogy igazából borzasztóan sikeres volt az ő edzői pályafutása, vagy az ő edzői pályafutásának ez a fejezete, amit a Reálnál töltött. Szóval, hogyha ő is csak 2,5 évig bírja, akkor azt merném tippelni, hogy mondjuk az alatt van az átlag.
Ezt elég jól gondolod, másfél.
Akkor ezek szerint Zidane nagyon türelmes.
Igen, és pont azt fejtegették többen is, hogy igazából sokszor fordult elő a Reálnál, hogy olyan edzőt választottak, aki nem volt egy különösebben nagy név. És most is egyébként ez a helyzet, hogy a Santiago Solarit nevezték ki, aki eddig a Real Madrid Castilla-nál, a Real Madrid B csapatánál, ha úgy tetszik, hogy az utánpótlás csapatnak az élén edzősködött, nincs más tapasztalata gyakorlatilag, tehát felnőtt szinten egyáltalán nem tesztelték még, és hozzá hasonlóan azért voltak hasonló nevek, akiket kifejezetten ezzel a szándékkal hoztak, hogy majd akkor hogy megpróbálnak rendet tartani az öltözőbe, de persze nem tartottak rendet, vagy hát nagyon rövid időn keresztül. És persze voltak olyan sztáredzők, akik bejöttek, de még igazából ők se hosszú távon, tehát mondjuk Ancelottit megnézzük, ő nyert egy BL-t, ő zárta le tulajdonképpen ez volt egy ilyen hosszabb, ínséges időszak BL szempontjából a Reálnak, ő zárta le legalábbis edzőként ezt az időszakot, és onnantól kezdve, tehát ugye tehát a következő végén kirúgták. És nagyon, nagyon sok hasonló példát látunk, egyébként a Conte vonal az nagyon-nagyon hasonlított a Capello korszakhoz, akit, ha jól emlékszem, kétszer rúgtak ki ugye Real Madridtól, hogy bajnok lett a csapattal. Na most ugye két oka volt ennek, egyrészt az, hogy Capello klasszikus diktátor, tehát nála megint csak nem az van, hogy az öltözőben akármit tudsz csinálni, hanem ott kus van és fegyelem. A másik pedig, hogy hát ő az 1-0-es győzelmeknek a nagymestere volt. Tehát,
milyen nagy levegőt vettél ezen megfogalmazás előtt?
Csodálatos férfi ember. Tudja, hogy az 1-0 a legjobb. De nem, egyébként sokszor tényleg nézhetetlen volt a csapata, de nyerni azt nagyon-nagyon tudott. Viszont a Reálnál egyszerűen levetkőzik ezt a kultúrát.
Igényelik a
látványos focit. Így van, nincs meg ez a kultúra, hogy mi csak nyerni tudunk, itt másra is szükség van. Ez például mondjuk ellentétes a Juventus kultúrájával, ahol tulajdonképpen Allegri is most azt csinálja, hogy az mindegy, hogy játszunk, nem megyünk rá a 3-0-ra.
Erről már elég sokat beszéltünk, igen. Szerintem, mert relatíve sok Juventus meccset láttam, de hát, hogy be kell látni, hogy ez hatékony.
Igen, igen, amúgy abszolút. És ott meg is van ennek a kultúrája, de egyébként nem csak olasz, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak azért van, mert mondjuk Olaszországban így alakult, vagy ez Olaszországban is megvannak az olyan csapatok, ahol jobban elvárják azt, hogy jól játszon a csapat. Na mindegy, ez most nagyon hosszú gondolat lenne. Lényeg az, hogy a Realnál ez teljesen idegen, és Conte ezért szerintem eleve nem lett volna jó választás. Plusz nyilván onnantól kezdve, amit mondtál, hogy ha a játékosok nem kérnek belőle, akkor nem nagyon tudsz mit csinálni.
Illetve még az jutott eszembe, hogy valószínűleg ehhez az is nagyon nagyban hozzájárul, hogy az edző nevével nem lehet mezt eladni.
Hogy szépen ilyen... mondtad. Igen, amúgy
Előre gondolva legyen egy címünk, nem, de már mint, hogy ezt nem erre találtam ki, de jó lesz címnek is. Mert hogy alapvetően ez a játékos népuralom, vagy nem lehet, nem tudom, hogy hívjuk, mert igazából gondolom, hogy a játékosok között is van egyfajta hierarchia, részben értékesség, részben önérvényesítési képesség alapján, de hogy amikor a jelenkorunk futballja legalábbis eladhatóság szintjén, ahogy erről már nagyon sokszor beszéltünk, nagyon kevés, nagyon nagyra növesztett név, és névről szól, és tulajdonképpen a klubok azonosulnak ezekkel a fajta nevekkel, így nehezen rúg labdába egy edző ezen a pályán. És azt gondolom, hogyha ebbe az irányba halad tovább a foci, akkor ez még inkább igaz lesz a nagyobb csapatokra legalábbis.
Azt hiszem, ezzel egyet tudok érteni.
Na jó, akkor ezt szerintem kiveséztük. Nem tudom, hogy van-e még bármiféle olyan fontos vonatkozás ennek a történetnek, ami szerinted az általános futballműveltségemhez feltétlenül hozzájárulna.
Nem. Érdekesnek találtam ezt a témát, úgyhogy örülök, hogy beszéltünk róla, szerintem lapozhatunk.
Én pedig nagyon örülök, hogy megcsillogtathattam azt a tudásomat, hogy hiába történtek bizonyos dolgok nyáron, ha egyszer beszéltünk róla, én arra igyekszem emlékezni. Na jó, akkor a mérkőzéssel kapcsolatban azt már elmondtuk, hogy miért ennél a mérkőzésnél kötöttünk ki. Igazából egész régen néztünk olasz focit, hál' Istennek.
Hát tudatosan válogattam úgy, hogy ne kelljen. De... Egyébként, amit mondtál, az nem igaz, mert minthogy hogy ki tudtál volna szúrni velem, hogy nézzünk intermeccset, mert ezt a találkozót egyébként is megnéztem volna. Tehát pont onnan jutott eszembe, hogy ja, hogy te egyébként most hétfő este két rangadó is van. Úgyhogy igazából nem tudom, magadnak okoztál rosszat, vagy annyira végül is talán nem, de...
Én vagyok az, aki kitalálta, hogy egy fociról egyébként szóló igen, podcastet abszolút fogok csinálni, és még azt is én találtam ki, hogy ezzel így hetente mérkőzéseket nézek, bár azért ebben az évadban inkább két és fél hetente sikerül összeülnünk, ezt nézzétek el nekünk. Minden esetre igen, szóval, hogy magamat már egész régóta szivatom azzal, hogy igazából ne legyen mérvadó különbség, de az a helyzet, hogy szerintem ez nem volt egy rossz meccs. Mármint, hogy az én szemszögemből persze lehet, hogy már az én inger küszöbben van magasabban, és a hosszas ráedzés miatt jobban tűröm a focit, de hogy szerintem alapvetően ez egy, annak ellenére, hogy mondjuk az eredményre ránézve, ez tényleg egy sima győzelem volt az Inter számára. Én azt éreztem, hogy ez a nézhetőbb kategóriájú mérkőzés volt. Aztán javíts ki, hogyha szerinted nem is furcsán nézel rám, hogy miért gondolok ilyeneket.
Meglepődtem, mert hogy elég egyoldalú volt a mérkőzés. Vagy hát nem csak az eredmény alapján, azt gondolom, hogy kicsit a játékképe alapján is. És nem nagyon szoktál ilyen mérkőzésekre pozitívumokat mondani, úgyhogy ez a kellemes meglepetés kategória, de alapvetően egyetértek, hogy ez nem volt színvonalát és minőségét tekintve egy rossz találkozó, sőt, még talán azt mondom, hogy volt is olyan szakasz a mérkőzésnek, ahol ez szorosabb is lehetett volna, mint ami végül lett. Pláne mondjuk, hogyha az elején azt az egy-két zicserét belövi a Láció, és hát elsősorban Immobile, akinek volt egy olyan helyzet, amit nem értettem, hogy vitte a kapu felé a labdát, így volt 3 másodperc a kb., hogy rálője, és akkor lőtte rá, amikor már odaért a védő. Ami persze nagyon nagy mentés lett így, de mondjuk Immobile, aki az egyik legjobb játékos Olaszországban a kapu előtti döntéseket tekintve, hogy miért várt ennyit, nem igazán értettem. De alapvetően ebben szerintem a Lációnak az egész mentalitása benne van. Tavaly elég sok rangadót nyertek meg. Többek között a Juventust is legyőzték idegenben, ráadásul, ami mondjuk így szökő évente történik meg konkrétan. És ez mégiscsak sikerült a Lációnak nagyon jó játékkal. Utána azért veszítettek el nyilván rangadókat a szezonban, köztük ugye a legfontosabbat pont az Inter ellen a 38. fordulóban, ami a BL helyekről döntött, ami egyébként egy nagyon izgalmas és színvonalas mérkőzés volt, és egyébként a Lazio fizikális állapota is közrejátszott abban a vereségben, mert gyakorlatilag a ugye emberhátrányban is voltak, meg a 60. perctől kezdve minden játékos a seggén vette a levegőt. Ami persze ugye a keret mélységéből fakadt, tehát végig kellett játszani gyakorlatilag ugyanannak a 11 játékosnak az egész szezont, aminek hát ez a következménye, hogy 38. fordulóban a 60. perctől kezdve már lehetnek fizikális problémák a csapaton belül. De a lényeg az, hogy ezt a szezont úgy sikerült kezdeni, hogy játszottak 4 rangadót, mind a 4-et elveszítették, és itt teljesen hiányzik a csapatból az a lendület, és az a hát nem tudom, mentális erőnek lehet nevezni, ami egyébként korábban ott volt. És így nagyon-nagyon nehéz lesz oda keveredni a negyedik hely környékére.
De ez abszolút bocsánat, hogy a szabadba vágok ilyen általános mintázat, nem csak a fociban, hanem általában egy csomó sportban, hogy amikor egymásra következnek ilyen fontos mérkőzéseken vereségek, akkor amit te félve apostrofálsz mentális erőként, szerintem az teljesen általános, hogy elfogy. Nyilván egy csapatban kicsit nehezebben, idézőjelben nehezebben, mint egy egyéni sportban, hiszen mondjuk egy egyéni sportoló egyedül van ott a csapatban, meg azért mindig megvan az esély annak, hogy egy-két ember kicsit a hátára tudja venni. Hát, ja, aztán, hogyha nem tudja a hátára venni, akkor meg gondolom, hogy ilyen.
És vannak problémák amúgy a csapaton belül, itt elsősorban két játékosra hegyezték ki a szurkolók. Az egyik Sergej Milinkovic-Savic, aki középső középpályásként játszik, de egyébként nagyjából a középpályán bárhova be lehet tenni. Tehát termetét meghazudtolóan gyors, nyilván termet majdnem 2 méteres, tehát a termetéből fakadóan piszok nehéz elnyomni, iszonyat technikás, tehát majdhogy nem így bármit rá lehet bízni. Idén nem megy neki a játék. A másik pedig Luis Alberto, aki tavaly meglepetésszerűen produkált jó idényt, sem előtte, és jelenleg szerint sem utána nem sikerült felnőni az a színvonalhoz, több mint 20 gólban működött közre, és talán harmadik,
már negyedik... tavaly.
Igen. És talán már a harmadik, negyedik fordulóban megjelentek olyan plakátok a lelátón, hogy ők csak a pénzzel foglalkoznak, és nem feltétlenül azzal, hogy a Láció sikereit mozdítsák elő. De tény és való, hogy a Láció visszaesésében mondjuk ennek a két játékosnak elég nagy szerepe van. És ugye nem tudom, hogy van-e köze ahhoz, hogy mondjuk új szerződésre pályáznak, vagy akarnak. Mindenesetre az biztos, hogy tehát hogyha konstans tartanák azt a teljesítményt, amit tavaly hoztak, akkor egyikük sem a Lációban gondolkozik hosszú távon. Már az is nálam csodaszámba megy, hogy megtartották mondjuk Milinkovic-Savicot, akiért így konkrétan fél Európa csorgatja a nyálát, és most már írogatják a nullákat egyre vastagabban a ki tudja milyen szám mellé.
Egyébként a játékosok felelősségre vonása, vagy nem tudom, szurkolói számon kérése, lehet, hogy ez a jó szó, hogy ők most csak a pénzre mennek. Ez egy számomra fura dolog, mert hogy alapvetően azért egy szar idény, vagy legalábbis egy szar sorozat, azt feltételezem, hogy még egy egyébként jó játékosnak is húzza lefelé az árát, nem?
Persze, abszolút. Akkor... Egyébként saját maga ellen játszik ezek szerint, vagy ez alapján a logika szerint.
Szóval, hogy feltételezem, hogy azért ez nem olyan dolog, hogy én új szerződést akarok, és akkor innentől kezdve elfelejtek focizni.
Én Milinkovic-Savic kapcsán azt érzem, hogy őt picit túlhasználták, mert ő is egyike volt azon Lazio játékosoknak, gyakorlatilag végig tolták az évet, minden sorozatban játszott, és már egyébként akkor is lehetett érezni olyat, hogy picit már túl is vállalja magát. Tehát ez a, hogy mindenhez is ért, ez már így a visszájára fordult, tehát hogy tényleg megpróbált mindenhol lenni, amit nyilván nem tudsz csinálni, tehát mondjuk rábíznak 2 feladatkört, már az is sok, de legalább azt még meg lehet csinálni, de amikor már egy 3-4-et próbálsz, tehát védekezésbe, támadásba, előkészítésbe, plusz még utána brusztolsz a 16-oson belül, szóval ez így már együtt sok. De neki hogy ott volt a világbajnokság is, keveset pihent, nála inkább ezt érzem, Alberto kapcsán pedig azt, hogy ő nem egy olyan futballista, akitől bármit is láttunk korábban. Nagy csoda volt egyáltalán, hogy tavaly ezt a teljesítményt nyújtott. Egyébként örülök, hogy felosztad ezt a szurkolói nem tudom, lélektant, hogy valahogy így a
szurkolói
játékosnak a...
logikának a megbicsaklását.
Igen, hogy a játékosoknak a sok-sok véleménnyel találkozom ezzel kapcsolatban, például, hogy idén a, hát csak hogy egy kis Milánról is legyen szó, Hakan Çalhanoğlu-nak nem igazán megy a játék, és nem konkretizálták, vagy én legalábbis nem találkoztam konkrétummal, de hogy személyes problémákra vezetik vissza ezt, hogy a pályán nem tud teljesíteni, és hát ezzel kapcsolatban az egyik kedvenc véleményem az volt, hogy hát évente 3 milliót keres, szóval neki csak ne legyenek személyes problémái, tehát hogy akkor már ő...
Hiszen ugye az emberi psziché az alapvetően
működik.
Pénzzel működik, és amikor van, akkor mindenki jól van. Hát igen, nyilván ezek a fajta elképzelések mondjuk gondolom a legtöbb sportban előfordulnak, de a Lációról most sokat beszéltünk, beszéljünk egy kicsit az Interről is.
Hurrá!
Mert gondoltam, hogy alapvetően ezt várod, hogy azért ők sem igazán combos, legalábbis az angol kommentár szerint eredményekkel érkeztek erre a rangadóra.
Hát mondjuk azért mást mondanék, tehát az eredmények pont elég jól alakulnak, tehát nem kezdte jól az Inter az évet, voltak kellemetlen vereségek is.
Rosszul fogalmaztam,
alapjátékre gondoltak?
Igen.
De az meg, tehát hogyha ezt mondta a kommentátor, akkor nagyon régen nem nézett olasz focit, vagy lehet, hogy soha, mert az a csapat, amelyik tud nyerni, tök mindegy, hogy milyen játékkal, de tud nyerni, az Olaszországban különösen, de ott nagyon-nagyon sokáig tud menetelni, szerintem legalábbis. És itt azt érzem, ebben az Interben egyébként nagyon nagy potenciál van, tehát hogy ez a fajta állapot 1-0-ákkal nyerik, vagy nagyon szűkösen nyerik a mérkőzéseket, ez nem fog tartósan így alakulni, hát biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan időszaka az Internek, amikor ez egy felfelévelő tendenciát fog mutatni, a mutatott játék tekintetében is, de itt is igazából azt láttuk, hogy ők kontroll alatt tartották a mérkőzést, és nem nagyon volt... Jó, persze voltak olyan időszakai a Lációnak, amikor picit jobban játszott, de nem éreztük azt sosem, legalábbis én nem éreztem, hogy itt veszélyben lenne az Internek a győzelme.
És ez leginkább szerintem annak volt köszönhető, hogy alapvetően jóval több helyzetük volt, éles helyzetük, mint amennyiből a gól lett, és azt gondolom, hogy ha egy csapat képes gólt lőni, mert hogy azért annyira sokat nem kellett várni az első gólig, és szóval, hogyha képes gólt lőni, és utána is vannak helyzetei, akkor nekem nézőként legalábbis mindenképpen az az érzésem van, hogy kontrollált van a számára a mérkőzés, főleg akkor, hogyha a túloldalon mondjuk ott is voltak helyzetek, de ott mégsem született gól. Plusz csak, hogy ilyen hatalmas bölcsességeket mondjuk.
Plusz szerintem ez az egész csapat, ez arra van felépítve, hogy kevés gólt kapjon, és majd támadó oldalon egyszer eljutatjuk Icardihoz a labdát, akinek mondjuk elég 5 labdaérintés egy mérkőzésen ahhoz, hogy legyen ebből egy gólja. És amúgy az angol sajtóban nagyon, nem a sajtóban, de mondjuk a Twitter is most már lehet, így, hogyha újságírók írják, akkor talán mondhatjuk, hogy ez is a sajtó része, de azok, akik inkább angol
fociban... Az angol közbeszédben ezt mondjuk, a szót keresed.
Hát mondjuk, de mondom, hogy inkább, tehát ezért picit annál magasabb szint olyan szinten, hogy itt olyan újságírók írnak,
értem,
hogy nagyjából ők értenek, vagy hát legalábbis sok mérkőzést látnak, tehát nem csak ilyen random szurkolók. A lényeg az, hogy azok, akik inkább angol focival foglalkoztak, a BL mérkőzés kapcsán, ugye az első BL meccsét idén az Inter a Tottenhammel játszotta, tehát nyilván ezért látta több angol az átlagnál. Icardit folyamatosan szitták. Nincs játékban, hogy 10. labda érintése volt a mérkőzésen a 60. percben, hogy hát azért egy klasszis csatártól többet várnánk, 11. gólt lőtt. De egyébként ő mindig ezt csinálja, tehát neki tök mindegy, hogy most a, mit tudom, Kijevó ellen kell játszani, akkor se fog sokat a játékban lenni. El kell jutatni hozzá kétszer a labdát a 16-oson belülre, és ebből lesz egy gól. Amúgy mágnesként vonza a labdát, most is egy nagyon-nagyon szépen előkészített helyzetből sikerült betalálnia, nem tudom, hogy aztán az első gólja volt, ami valahogy oda pattant el, és gyakorlatilag csak bele kellett pöckölni.
Igen, az első gólja volt az, ami ez a nézed-nézed, és alapvetően nem készülsz rá, aztán egyszer csak gól.
Igen, igen. Mindig ezt csinálja, és ebben nagyon jó.
Hát ez képest a második gólja az egy ilyen tervezettebb, vagy struktúráltabb akció.
Igen, de ugye, amikor kinyílik egy csapat, akkor könnyebb. Picit erőlködni, hogy vagy hát könnyebb bejutni a kapuig, és nem kell annyira erőlködni. De hogy nem arra van kitalálva ez az Inter, hogy most akkor 11 emberrel támadjunk, hanem arra, hogy ne kapjunk sok gólt, és lehetőleg majd a támadó oldalon a tehetséggel, és mondjuk Icardi képességeivel megpróbáljuk megnyerni a mérkőzéseket. És hát nagyjából működik a dolog, mert... Most is működött, igen. És 5.-6. győzelmét hozta zsinórban az Inter.
Szerintem hogy állnak most egyébként?
A második holt versenyben a Napolival. 22 pontja van mind a két csapatnak, Juve-nek 28 talán. Nincs olyan nagy különbség most ott az élmezőnyben. Egyébként a középmezőny is nagyon sűrű, mert a Milan Láció 2-snek van 18 pontja, utána pedig 4-5 csapatnak 15. Szóval nagyon-nagyon sűrű ott még.
De... Beszéljünk a meccs kapcsán még egy kicsit az esőről, vagy hát, hogy úgy általában az időjárásról és a környezeti elemekről, amik befolyásolhatnak egy mérkőzést, mert hogy az jutott eszembe, amikor egy talán még az első fél időben volt egy ilyen képvágókép valamelyik kispadról, és ott látszott igazán, mert hogy ugye azért a világítás trükkös, meg nyilvánvalóan a tévés közvetítést igyekeznek úgy csinálni, hogy a lehető legtöbbet lásd a meccsből, tehát a lehető legkevesebbet lásd az esőből, de hogy ott látszott igazán, hogy ez a klasszikus, mintha dézsából öntenék, meg hát egyébként is, hogyha az ember azért olvasott mostanában híreket, nyilvánvalóan szembe jött vele az, hogy Olaszországban azért jelenleg igen-igen sok eső esik, elég, hogyha csak a velencei maratonnak a térdig vízben gázolós jeleneteire gondolunk, meg a Vizernek a szerencsétlen utasaira, akik nem jutottak haza most már többször több olasz városból sem. Szóval, hogy ez jutott eszembe, hogy erről még nem beszéltünk, hogy azért az ilyen extrém időjárási körülmények azok hogyan befolyásolhatnak egy mérkőzést, hogy ezekre hogy lehet készülni, és hogy alapvetően azért a focival szemben én magam is sokszor alkalmazom azokat a kritikákat, hogy a szimpatiassága miatt egy kicsit sokszor ilyen, hát kevésbé kemény mondjuk, csak hogy mindenképpen egy ilyen gendersemleges jelzőt találjak rá. Szóval, hogy van az az elképzelésünk, hogyha mondjuk tökös sportolókat kell mondani, akkor mégiscsak nem tudom, a hokisok, akik szétverik egymást, meg az amerikai focisok, akik a bordája átszúrja a tüdejét, meg leszakad az ujja, de azért a meccset azt még végig játsza biztos, ami biztos, és ezzel állítjuk ugye szembe az európai focistákat, akik meg 2 centivel mellette elszaladt valakit, tehát nyilván a térdét fogva kell szetrengenie, ami inkább ugye egy ilyen taktikai dolog, mint sem ténylegesen teherbírásról szól, de szóval, hogy emiatt szerintem van egy olyan általános közmegegyezés, hogy kicsit kevésbé, nem tudom, strapabírók a focisták, és akkor ezért ehhez képest ott van, hogy, és most nem azt mondom, mert nyilván amerikai fociban is láttunk térdig hóban gázolva mérkőzéseket, az is felmerül a kérdés, hogy azoknak mi értelme van, de hogy mondjuk nem tudom, hogy európai fociban például minek kell történnie ahhoz, hogy az időjárás miatt, vagy a körülmények miatt elhalasszanak egy mérkőzést.
Van az a standard dolog, ami szerintem minden szabadtéri sportnál igaz, hogyha villámlik, akkor nyilván nem játszanak, mert az enyhén szóval is veszélyes lenne mindenkire nézve. Ami pedig a pályán lévő körülményeket illeti, nagyjából amíg gurul a labda, addig játszanak. Hogyha nem gurul a labda, akkor nem játszanak. Ez nagyon vicces, mert vannak olyan mérkőzések, amikor konkrétan áll a víz a pályán, és én emlékszem, talán olasz bajnoki volt pont, hogy bement a bíró, és így bedobta a labdát, hogy pattog-e. És hát volt olyan része a pályának, ahol pattogott, szerintem már arra gondolt, hogy ezt el lehet indítani, majd bement így a közepére, így bedobta a labdát, és így elkezdett úszni így a felszínen. Na, tehát azon nyilván nem lehet játszani, és egyébként vannak... És hát voltak ilyen vicces dolgok. Még a Juventusnak volt egy ilyen mérkőzés a Galatasaray ellen a BL-ben. Törökországban leesett a hó, és erre annyira nem voltak felkészülve. Egyrészt a pálya elképesztően ramaty állapotban volt, félbe is kellett szakítani, tehát gyakorlatilag, én mit tudom én, térdig érő sárban mászkáltak a játékosok, nem lehetett benne futni, teljesen olyan volt, mint amikor vannak ezek a szabadtéri ilyen futóversenyek, de amikor nem betonon mennek, hanem sárban, nem tudom pontosan minek mondják ezt spártot, vagy mit tudom én, valami ilyesmi a lényeg, és nagyjából arra hasonlított, csak itt labdát is üldöztek közben, és egyébként élvezhetetlen is volt. Aztán másnap lejátszották a meccset, de hát ugye félbeszakították, tehát elkezdték folytatni, és úgy, hogy az egyik térfél az itt teljesen le volt dózerolva gyakorlatilag, tehát egy végment volna rajta egy traktor, a másikon meg úgy nagyjából lehetett játszani, hát mondani sem kell, hogy a Galatasaray védekezett azon a felén a pályának, ahol nem lehetett játszani, mert gyakorlatilag megállt a sárban a labda, és olyan volt, mint egy ilyen mezei, bármelyik megyekettes magyar mérkőzésen sárban. A másik oldalon azért úgy nagyjából lehetett, meg legalább pattogott a labda valamilyen szinten. Tehát azért az nagyon változó tud lenni, de nyilván van az a szintje a pályának, amikor már veszélyessé válik a játék, és szerintem ezt kell mérlegelni elsősorban, hogyha az veszélyes a játékosok egészségére nézve, vagy egyszerűen nem lehet rajta játszani, akkor nem lehet egyszerűen. Tehát akkor azt mondják, hogy halasztjuk,
átlasztjuk. Hát szerintem gondolom, hogy inkább az életveszély, vagy a közvetett, vagy közvetlen életveszély az, ami, mert hogy azt gondolom, hogy amikor esik az eső, és ugye nyilvánvalóan sokkal jobban csúszik a pálya, akkor az önmagában elég komoly sérülés veszélyt hord magában, de nyilvánvalóan, amikor a televíziós közvetítésekkor átéljük már nagyon régóta, akkor ezzel nem lehet szórakozni, hogy hova halasztgatjuk. Amúgy szerintem ez nyilván messzebbre visz, meg már egy olyan téma, ami kifelé kacsingat, de mivel úgyis már szerintem csak a hírblokkunk van hátra, talán megengedhetem, hogy ezt az eszmefuttatást még ide behozzam, hogy szerintem az érdekes, hogy ezt mennyiben fogja megváltoztatni az internetes tévézés, meg a streaming szolgáltatóknak, amikor már nem muszáj egy tévéműsornak a programjába betűzni, mert hogy azért nagyon sok sportban, múlt héten például osztam a síugrással, és azért a síugrásnak a múltkor is említett kompenzációs pontrendszere azért az jelentősen, vagy jelentős mértékben azért szorgalmazták, hogy tévékompatibilissé lehessen tenni a síugrást, azaz, hogy sokkal jobban lehessen belőni, hogy mettől meddig fog tartani egy verseny. De hogy szerintem már annyira nem vagyunk messze attól a kortól, amikor alapvetően ugyanúgy, mint igazából a sportot leszámítva az összes műsor jobban el tud szakadni a tévézéstől, és talán kevésbé lesz ez probléma.
Elképzelhető. Volt egy ilyen kérdésed is, hogy hogyan lehet felkészülni. Erre, nem, most ezt őszintén szóval nem tudom, tehát nyilván attól is függ, hogy...
Azt mondod, hogy nem tartanak olyan edzéseket, amikor valaki hát, ilyen utcát fellocsoló kocsival odaáll, és aláállnak a játékosok, hogy akkor így rúgj, mondjuk, nem tudom, 11-eseket, meg szabadrugásokat.
El tudom képzelni, hogy van ilyen edző, aki simán extrém körülményeket teremt a játékosainak, csak hogy szokják, és biztos volt is ilyen a múltban. Ezt azért mondom, mert rémlik, csak a konkrétumok azok picit hiányoznak, tehát nem kísérleteznék meg azzal, hogy vázolom a történteket. Tehát gyanítom, hogy ma már ezért nem tartanak ilyen extrém körülmények között edzéseket, hanem alapvetően hozzászoknak, tehát ezért edzéseken, amikor kimennek, nem egy fedett teremben játsszák, tehát hozzá vannak szokva, plusz ugye egyéb időjárási körülményekhez, hideghez, hóhoz, fagyhoz, minden egyébhez is hozzá vannak szokva. Annyi egyébként, hogy nyilván vannak olyan csapatok, amelyiknek jobban fekszik az, hogy mit tudom, esőbe kell játszani, tehát például, hogyha egy fizikálisabb csapatról van szó, akkor amitán nem jó az, hogyha földön járatod a labdát, mert nem tudod úgy passzolni, lassabb a labda, vagy éppen az van, hogy hát, nyilván fizikailag nem stimmel, amit most mondok, meg amit mindig mondani szoktak, hogy felgyorsul a labda a füvön, de máshogy pattan, és ez a szög, ez így tényleg új, olyan hatást kell, mint a felgyorsulna a labda a füvön. Szóval, hogy sokkal nehezebb felépíteni egy támadójátékot. Viszont ha feléved el a labdát, és birkózol érte, az sokkal működőképesebb. Egyébként ez a mérkőzés lehet, hogy ilyen tekintetben is döntő volt, mert ezt az Intert egy elég fizikális csapatnak tartom. Mind a támadó oldalon az, mind pedig a védő oldalon az, és fekszik igazából ennek a csapatnak ez a brusztolós foci.
És egyébként az esőséggel összefügg az, hogy relatíve sárgában gazdag mérkőzést láttunk?
Nem, ez azzal van összefüggésben, hogy egy interláció, vagy hát egy láció-inter mérkőzést láttunk.
Azt mondod, hogy verőfényes napsütésben is hasonlóan sok sárgát osztott volna a
játékvezető. Verőfényes napsütésben is szétverik egymást. Ugye a statisztikákat nézegettem a mérkőzés előtt, és az utolsó 6 meccsükből, hát ha jól emlékszem, akkor 4-en volt piros lap, ebből 2-2 is. Jó, úgy, hogy a legutóbbin a padról állította ki valakit, de ugye annyira reklamált, hogy ott
előtte fel kellett mutatni. Valami történt,
igen, valami történt, igen. Szóval ezen a mérkőzésen ezen különösen sok lap szokott születni, és a pirosak száma is eléggé...
Akkor igazából ez még egy szofisztikált találkozónak számít.
Lehet, hogy pont az eső miatt nem értek oda a bunyóhoz.
Valamit mindenképpen kenjünk rá az időjárásra. Jó, mit szólsz hozzá, hogyha még beszélünk hírekről, beszéljünk csak hogy hírekről. Benne legyünk az adásidőben, te hoztál még valamit, arra állunk kívül?
Nem, mindenre gondoltam most erre.
Jó, akkor azt már előttük, én hoztam két hírt. Az egyik az az, hogy találkoztam ezzel a szalag címmel szerintem egyébként ma, vagy tegnap, de minden esetre nagyon a közelmúltban, hogy 6 év börtön várhat Neymarra, ami nyilvánvalóan egy ilyen hírt, ezt így kell tálalni, hiszen ezt fogják kattintani, én is kattintottam, úgyhogy ez működik, jelentem. De hogy amikor megláttam a címet, akkor arra gondoltam, hogy azért nem olyan régen voltak már hasonló sztárjátékosok, akik megfordultak a spanyol fociban, akik ilyen-olyan börtönbüntetésnek néztek virtuálisan elébe. Bocsánat, sokat kellett gondolkoznom rajta, hogy hogyan tudom ezt a mondatot úgy befejezni, hogy nyelvtanilag helyes legyen. Szóval arra gondoltam, hogy neki is biztos valami adóügye van, és akkor, amikor megnyitottam a hírt, akkor derült ki, hogy nem egészen, hanem nála igazából az átigazolási díjkörül van valami, de számomra nem derült ki, valószínűleg nem a jó cikket nyitottam meg, hogy egészen pontosan mi is a para, és arra gondoltam, hogy akkor megkérdezem, hogy te mit tudsz erről.
Én ezt már régebben olvastam, hogy elég régóta húzódik, de ugye a körül vannak problémák, hogy egyrészt nem volt teljesen világos, hogy akkor Neymarnak a tulajdonjoga kinél is volt egészen. Tehát volt egy a csapatnál, volt egy az apjánál, meg volt egy bizonyos cégnél, ami ugye most szintén bajban van emiatt. És aztán utána úgy oldották meg a Barcelonába igazolását, hogy nem teljesen azt az összeget könyvelték le, ami végül is átfolyt a felek között. Egyébként itt is látható, hogy gyakorlatilag 4 félről van szó, ez alapvetően átláthatatlan, vagy legalábbis nehezen átlátható, és aztán utólag kiderült kiszivárogtatott dokumentumokból, hogy egyébként jóval többet fizetett érte a Barcelona, mint amennyit valójában elismertek. Úgyhogy ezért is van elég nagy bajban a Barcelona akkori elnöke. Rá egyébként, ha jól vettem ki, akkor inkább várható az, hogy komolyabb büntetést kap. Valamilyen büntetése már van, csak nem tudom, hogy jogerős-e az ítélet, vagy hogy hol tart pontosan az ügy. De egyébként Neymar szerintem nem, nyilván Neymar nem fog ülni.
Vagy azt nekem, mondod, én
azt gondolom, hogy ebben az ügyben nem ő lesz az elsődleges, akit felelősségre vonnak, hanem mondjuk, és nem is a klubot, tehát nem a Santost, hanem itt mondjuk a Barca részéről a korábbi elnök, illetve hát az apuka lehetne esetleg bajban. Azt hiszem, hogy azzal a részével volt elsősorban baj az átigazolásnál, tehát egyébként is mondjuk elég erősen megkérdőjelezhető, hogy a saját apád kezében van a játékos tulajdonod egy része, és aztán ő ezért pénzt kap, szóval nagyon-nagyon furcsa ez. És
azt mondod, nem lennél foci szülő?
Hát jó, nyilván az 50%-et egyből megvenném a fiamnak, vagy adott esetben lányomnak, nem tudom, hogy a női foci tart-e már, mondjuk tegyük fel, egy 20 év múlva ott azon a szinten, hogy...
Erre eszembe jutott még egy hír, csak az már olyan régen volt, hogy pont abban a gebben volt, amikor nem beszélt, vagy nem volt felvétel, és elkövettem azt a hibát, hogy nem írtam ki magamnak külön kis cetlire a gépemre, hogy eszembe jusson, de ha már a női foci meg a fizetések szóba került, tudjátok, ez olyan téma, amire így repülök, hogy alapvetően egy rövid hír volt, és valami ilyesmi címmel jelent meg az MTI-n, hogy a FIFA elnöke alapvetően támogatja, meg megérti a női focistáknak a követeléseit, amik hát nagyjából arról szólnak, hogy milyen jó lenne, hogyha például a női világbajnokságnak is hasonló lenne a költségvetése, de hogy nem, hogyha az ember elolvasta a hírt, azért összességében mégiscsak inkább arról szólt a FIFA első emberének állítása, hogy érti a nőket, de ez ágában sincsen nekik fizetni, plusz eléggé összemosta, és nem tudom, őszintén szólva nem mentem utána, mert én csak a magyar hírrel találkoztam, hogy ez mondjuk a külföldi sajtóban akármilyen más nyelven hogy jelent meg, de mondjuk a magyar sajtón azért így is ment végig kb. Hogy ez elég össze lett mosva, hogy alapvetően amennyire én értettem, a női játékosok az egész női világbajnokságnak a költségvetéséről beszéltek, azaz nem csak a saját pénzdíjaikról, hanem úgy általában, hogy a megrendezésre mekkora pénzt költsön el a FIFA, és érdekes módon a FIFA meg mégis arra hegyezte ki ezt a diskurzust, hogy a nők alapvetően több pénzt szeretnének keresni, és elhangzott benne az a nagyon, hogy is mondjam, ízléses dolog mindig, hogy hát, hogy majd, ha egyszer ugye a fociban, a női fociban több pénz lesz, mint a férfi fociban, akkor ő nagyon szívesen ad több pénzt a nőknek, és aztán még az is hozzá lett téve, hogy így is nem tudom én 25%-kal, vagy valamilyen számszerűen jól hangzó növekedést lehet kimutatni abban, hogy az előző világbajnoksághoz képest most mennyit fog rááldozni a FIFA, ami hát igazából akkor bújik ki a szög a zsákból, hogyha ennek ellenére mondjuk az ember összehasonlítja, hogy a férfi költségvetésnek még mindig nem tudom, szerintem ilyen 5-10%-a lehet a női VB, és tudom, én is tudom, hogy nagyon kevesen néznek női focit, azt is tudom, hogy a női focisták nagy többsége még a mai napig, hogyha egyáltalán kap pénzt, akkor is mondjuk ilyen fél profi, vagy fél amatőr, nem tudom, hogy melyik felét kell ezt mondani, szóval, hogy jellemzően kell, hogy legyen egy női focistának egy civil foglalkozása is, de hogy azt azért szerintem nem olyan nehéz belátni, hogy addig, amíg egy ilyen félprofi keretek között van tartva egy sport, hogy az Istenbe hozna annyi pénzt, hogy ezt össze lehessen vetni Európának a kulturálisan leginkább beágyazott sport gyakorlatával, meg az abban forgó pénzekkel. Szóval ez egy olyan hír, amit inkább csak megosztani akartam, nem tudom, hogy ezt tudod-e és vagy akarod-e kommentálni.
Akarom. Nem tudom, hogy a FIFA-nak pontosan mi a hivatalos státusza, tehát mondjuk, hogy ő is civil szervezete, mint a mondjuk a NOB, de a NOB esetében a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is mindig nagyon furcsának tartom, hogy ez, ha jól tudom, akkor hivatalosan civil szervezet, vagy legalábbis valami...
A NOB igen, az valószínűleg, de szerintem a FIFA azért ennél bevallottabban pénzügyi dolog.
Igen, és közben meg évről évre kiderül, hogy mennyi profitot termel. Egyrészt az olimpiai logó, meg úgy általában véve az egész olimpizmus, az hát egy elég jövedelmező üzletág, és közben egyébként, amit egyébként visszafektetnek hivatalosan, mondjuk akár az olimpiák megrendezésébe, az egy mondjuk nagyságrendileg akkora összeg, hogy majdnem, de nem egészen tudjuk fedezni mondjuk a biztonsági költségvetéseket. Tehát mondjuk a rendőrök fizetése az már megvan. Ennyivel járul hozzá nagyjából a NOBA az olimpia rendezéshez. És azt gondolom, hogy a FIFA-nak ennél egy fokkal azért bevallottabban profitorientált törekvései vannak, és egyébként abból kifolyólag, hogy milyen terveik vannak, többek között az, hogy már legyen 2022-ben 48 csapatos világbajnokság. Jó, az mondjuk abszolút egy, na erről mondjuk beszéltünk volna, szóval az abszolút egy ilyen politikai kérdés, már mint sportpolitikai kérdés, mert elnökválasztás lesz a FIFA-nál 2019-ben, és nyilván, ha az elnök úr fut még egy-két kört, hogy már 2022-ben is elindulhasson, mit tudom én, India a világbajnokságon, ami nyilván...
Az hogy nem megerősíti a pozícióját.
Akkor India valószínűleg rá fog szavazni, vagy legalábbis az indiai képviselő. Mindegy, a lényeg, hogy a FIFA-nak vannak üzleti törekvései, ne csak a világbajnokságtól függjön a dolog, és nagyon nem jó irány szerintem, hogyha e felé megy el az egész, hogy a FIFA-nak a profit érdekeit nézze. Tehát itt abszolút Egyrészt a labdarúgásban szerintem iszonyatosan fontos lenne az, hogy a, hát nem tudom, hogy a grassroot nevű, hogy ezt hogyan fordítanak magyarra, de ez az amatőr, vagy ilyen
mondjuk az
alapjai, vagy nem tényleg az ilyen bázisa tulajdonképpen a labdarúgásnak, hogy az ilyen programokat támogassa, különösen mondjuk olyan országokban, ahol ez kitörési pont lehetne. De még egyébként, mit tudom, Magyarországon is lehetne adott esetben, hiszen ha már ugye mi nem csináljuk, hanem ugye mi úgy gondoljuk, hogy a tetején kezdjük a labdarúgás felépítését, és az alapok azok majd utána jönnek, vagy nem tudom. De nyilván nem elsősorban Magyarországra gondolok, hanem tényleg az, hogy ezeket az alapokat megteremtsék több országban is. Szerintem ez lenne elsősorban egy labdarúgó szövetségnek, ami ugye említek nemzetközinek vallja magát a feladata, és ebbe az én olvasatomban az is beletartozik, hogy a nők körében is népszerűsítsék a labdarúgást, és több lehetőséget teremtsenek
a nők számára. Nagyon furcsa elképzeléseid vannak valószínűleg.
Lehet, hogy nem nekem kéne a FIFA elnöki pozícióra indulni, hogy bejelenteni, hogy ja, figyelj, én arra költeném a pénzünket, hogy hát csináljunk, mit tudom én, Afrikában olyan futballprogramot, ami, megmondjuk a nőknek olyan labdarúgó programot, ami, és akkor nem kapnám meg az indiai
szavazatot. Valószínűleg csak ezért nem kopogtattak még a sajtódon, hogy felkérjenek arra, hogy vedd el a FIFA irányítását. Na jó, igazából akkor volt még egy harmadik hírem, még nyilván azt is bedobom, bár valószínűleg senki nem tőlem fog róla értesülni, te sem, hogy Messi 11 nappal azután, hogy, és ezt felírtam magamnak, orsócsonttörése volt, mert egyébként borzasztó vagyok mindenféle ilyen egészségügyi meg anatómiai kérdésben. Viszont láttam a videót, ami megmutatja azt, hogy milyen szögben hajlott a keze, és nem esett jól nézni, maradjunk ennyiben. Szóval, hogy ahhoz képest, hogy hát ugye először persze ment a tagadás, meg a sumálkolás, hogy nem is tört el, csak húzódott, meg izé, de nyilván ezt mindenki sejtette, hogy egy komolyabb probléma. Utána viszont akkor, amikor megjött a hír, egyből mindenki mondta, hogy 2-3 hét, 4 hét, nem tudom milyen Itt. Hosszú kihagyás, és akkor ehhez képest most már edzésben van. Ez is egy olyan történés, ami mellett gondolom, hogy nehéz elmenni. Még nekem is nehéz elmenni.
Tudod, a puhány futballisták.
A puhány futballisták. Na minden esetre akkor nagyjából itt berekezthetjük az adást. Nagyon szépen köszönjük ismét, hogy velünk tartottatok. Tartsátok meg jó szokásotokat, és hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!